Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása! Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Az elején néhány fontos információ gyorsan. A garantált világmegváltás nem csak podcast formátumban érhető el, van egy blogja is a műsornak, amit a halottnak a kócs.blog weboldalon találsz meg. Ott egyébként fel is tudsz iratkozni a hírlevelemre, amiben időről időre megosztom veletek, hogy mi történik a kulisszák mögött, mik azok az olvasmányok, filmek, sorozatok, podcastek vagy zenék, amik éppen engem inspirálnak. Ha szeretnél egy kivételesen kultúrált online támogató közösséghez tartozni, akkor csatlakozz te is a Halottnak a Coach podcast közösség privát Facebook csoporthoz. A munkámat támogathatod a patreon.com/halottnakacoach weboldalon. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Most pedig kezdjünk. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem Dávid, akinek a történetét röviden már olvashattátok a halottnak a coach.blogon. Az volt a címe annak a bejegyzésnek, hogy teljesítménykényszer és gyógyszerfüggés. Én nagyon örülök, hogy Dávid megírta a történetét, de meghívtam ide a podcastbe is, mert gyógyszerfüggésről, szerfüggésről eddig még nem volt szó a halottnak a coach történetében. Úgyhogy nagyon köszönöm, Dávid, hogy eljöttél. Üdvözöllek a műsorban. Szia!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
Kérlek, mesélj magadról.
Biztosi korban vagyok, 33 éves vagyok. Van két gyermekem. Dunakanyarban élek a családommal. És alapvetően így külső szemmel nézve egy teljesen, nem is azt mondom, hogy átlagos, inkább sikeres, ha fogalmazhatok így, életet élek. Viszont itt azért a felszín alatt nekem az elmúlt években nagyon komoly problémáim is voltak. Nagyon mélyen voltam mentálisan, és hát abból igyekszem, tehát azért mondom azt jelni, hogy igyekszem kijönni, mert gyakorlatilag a legnagyobb problémákat szerintem már megoldottam, de tehát egy olyan úton vagyok, egy olyan önismereti úton, ami azért még mindig tart, és igyekszem nem visszaesni például.
Azt meséld el, hogy ha jól tudom, te jogász vagy, igaz?
Igen, igen.
Miért lettél jogász? Mi volt az elképzelés? Hogyan indultál neki ennek a hivatásnak, vagy szakmának?
Hát akkor vissza egy kicsit ezekbe a tínédzser időszakba, 16-17 évesen mondjuk a pályaválasztás, vagy orientáció, fogalmazunk így. Sok elképzelésem nem volt. Nagyon szerettem és jól ment a töri irodalom. Édesapám is egyébként jogász, pályaelhagyó, de jogász. Tehát volt egy kis családi inspiráció, és hát úgy voltam vele, hogy hát akkor ez a pálya az nekem is jó lesz. Azért az egyetem alatt is azt úgy már éreztem, hogy nem feltétlenül, illetve semmiképpen sem a klasszikus irányok, tehát akár ügyvédbojtárság az egyetem után, vagy bíróságon valamilyen funkció, ezek nem igazán vonzottak. Azért elvégeztem, tehát mindenképpen szerettem volna tehát magát a diplomát megszerezni, de ez gyakorlatilag a végzés után már nyilvánvaló volt számomra, hogy nem feltétlenül ezen a pályán szeretnék érvényesülni. Úgyhogy más irányt vett igazából a szakmai életem.
És mivel kezdtél el foglalkozni? Volt annak bármi köze ahhoz, hogy jogi végzettséged van?
Igazából szorosan vett kapcsolódás nem volt. Tehát inkább olyan munkakörökben helyezkedtem el, ahol olyan skillek mondjuk fontosak voltak, amik mondjuk akár egy jogászt is jellemeznek, tehát mondjuk az, hogy a kapcsolatteremtés nekem mindig is jól ment. Egy extrovertált személyiség vagyok, a karakterem olyan, hogy viszonylag meggyőzően tudok fellépni. Érdekérvényesítés verbális módon mindig is így az előnyöm volt. Úgyhogy ilyen értékesítési vonalon kezdtem el dolgozni. Uh-huh. Építőipari cégnél, illetve logisztikai cégnél is ilyen munkakörben voltam. Sikeresen.
Mit jelent az, hogy sikeres vagy, sikeres voltál?
Ezen azt értem, hogy tehát elismerték a munkámat cégen belül, én is éreztem, hogy jól megy, és ez mind, tehát akár a feletteseimmel történő értékeléseknél, vagy akár az adott esetben fizetésemeléseknél, előléptetéseknél ez megmutatkozott.
Tehát, hogy jól ment felfele a karriered, jól kerestél.
Uh-huh. Igen.
Milyen stressz hatások értek?
Hát igazság szerint viszonylag sokáig semmilyen komolyabb stressz hatás nem ért. Viszont ezzel a logisztikai vonalon, amit említettem, itt volt egy olyan pont, hogy itt voltam, úgy igazán itt éreztem rá arra a feladat szerepkörre, amit betöltöttem, és itt kaptam egy nagyobb felelősségi köröket, egyre többet vártak tőlem, ezt busásan kompenzálta egyébként a főnököm. Viszont annyit kell tudni erről a munkáról, hogy itt nem igazán volt külhatárolt munkaidő. Tehát itt ugye logisztikáról van szó, közúti árufuvarozásról van szó konkrétan. Itt mentek kamionok este, adott esetben éjszaka, hajnalban, hétvégén. Vagy mondjuk egy munkaszüneti nap, mint ez a március 15. Ez régebben nem úgy nézett ki, hogy akkor most pihenünk, hanem mivel más országokban ez nem munkaszüneti nap, akkor dolgozunk. És akkor így állandósult az, hogy jött egy telefonhívás este 10-kor is, egy reggel 5-kor, egy 3-kor, egy szombaton, vasárnap este. És ezek ugye tök random módon. Tehát ezek nem olyan dolgok voltak, amire számítottam, hogy megbeszéltük, hogy akkor este 9-kor valaki hív, hanem a semmiből.
És bocsánat, ez benne volt a megállapodásban, hogy ezeket neked folyamatosan föl kell venni ezeket a telefonokat, vagy hogy 0-24-ben rendelkezésre kell álljál? Ez benne volt a megállapodásban?
Gyakorlatilag, ahogy előre haladtunk, ezek ugye szépen előjöttek, és most az eredeti megállapodásban, tehát 0. lépésben, amikor mondjuk a céghez mentem, akkor nem, de ahogy így szépen haladtam előre, és kaptam a plusz feladatokat, így azért, tehát én ezzel szembesültem, és elfogadtam egyébként, tehát nem ellenkeztem.
De hogy ez explicit kimondták, hogy figyelj ide, Dávid, most előléptettünk pont-pont-pont nem tudom milyen pozícióba, de itt már nincs olyan, hogy nem veszed fel a telefonot, tehát valami ilyesmi elhangzott?
Hát így, ez így nem hangzott el. Ez így nem hangzott el, viszont tehát nem is nagyon volt az opció, hogy én azt mondom, hogy de hát ez nem az én dolgom. Hogy mondjam, én egyébként jobban voltam a főnökömmel, tehát baráti kapcsolatot is ápoltunk, de szóval, hogy mondjam, ő nem kizsákmányolt engem, de ezeket elvárta. Az ő habitusa az abszolút olyan volt, hogy neki ezzel belefért, és nem igazán fogadta el, hogyha valakinek nem. És én tehát ismertem őt, hogy milyen, és én tehát nem is ellenkeztem. És azért egy ideig persze ezt úgy még, hogy mondjam, tudtam tolerálni, meg volt olyan, hogy nem tudom, hétvégére elugrottunk síelni, én ott álltam a hegy tetején síléccekkel árulni, és telefonálgattam, egyet nem csúsztam, tehát amikor ezek így elkezdődtek, akkor azért az engem frusztrált, csak amikor picit valami is sok lett volna, akkor hirtelen, akkor kaptam egy céges autót, egy fizetésemelést, egy valamit, és ezek azért mindig tovább motiváltak, átlendítettek, úgy voltam vele, hogy jó, hát ez bele kell, hogy férjem.
Hány éves voltam, amikor előléptettek ebbe a pozícióba?
27 éves voltam körülbelül.
Tehát viszonylag fiatalon,
igen.
Egy komolyabb pozíciót kaptál.
Igen.
Akkor hogyan tekintettél a jövőben? Mit vártál ettől az egésztől? Hogy éreztél ezzel kapcsolatban? Hogy gondolkodtál ezzel az előléptetéssel kapcsolatban?
Hát én akkor azt hittem, hogy onnan fogok nyugdíjba menni, hogy ez az álmaim lehetősége, és szerencsésnek éreztem magam. Ugye akkor nekem már mennyasszonyom volt, esküvőre készültünk, családalapítás lebegett a szem előtt a közeli jövőben, tehát tényleg anyagilag is meg szerettem volna nyomni, fogalmazzunk így. És én akkor azt hittem, hogy tényleg ez egy olyan lehetőség, amit az Isten küldött az ölembe. Egy ideig ezt tényleg így éreztem őszintén. Aztán hát elkezdtek olyan dolgok előjönni, hogy éjszaka fölébredtem, és egy munkahelyi dolgon kattogtam, hogy másnap reggel odaére a kamion a, nem tudom, Mercedes-Benzhez, mert oda, hogyha nem ért oda például, akkor óriási gond volt, meg volt még egy tucat hasonló kliens. Tehát konkrétan elkezdtem nem aludni. Tehát vagy nem aludtam el egyáltalán, vagy felriadtam, nem bírtam visszaaludni, vagy a hajnali telefon ébresztett föl, és nem bírtam visszaaludni, és konkrétan fáradt voltam, nyűgös voltam, ingerült voltam nyilván más napokon.
Ez körülbelül mennyi idővel volt azután, hogy bekerültél ebbe az új pozícióba?
Nézd, akkor körülbelül a cégnél olyan másfél-két éve voltam, és tehát ezek a úgymond előlépdelések, ezek azért ilyen, hát ilyen organikusan történtek, így néha még ki sem mondtuk, tehát vagy, hogy mondjam, nem is volt feltétlenül szerződésmódosítás, de már egy új felelősségi köröm volt. Hát körülbelül azon a nyáron, tehát 15 nyarán, mondjuk amikor ez úgy igazán elkezdődött számomra, és akkor utána az egy-két hónapon belül amúgy el is kezdődött. Azon a nyáron, 15 nyarán ez elkezdődött. Aha.
És akkor te már a mennyasszonyoddal együtt éltél?
Igen, igen.
És milyen visszajelzéseket kaptál tőle, illetve a környezetettől? Megváltozott a viselkedésed? Hogy látott téged a régi ismerőseid, a párod, családod?
Neki ezek a dolgok, amiket most egy pár példát így mondtam, hogy hétvégi síjelés teljesen így a munka árnyékában telt, meg nyilván ezeken az telefonoknak ő sem örült. Volt olyan névnapja, amit úgy ünnepeltünk, hogy ott ültünk a kihűlt vacsora mellett, és én telefonálgattam este 9-10-kor. Tehát ezek nem tetszettek neki. Most az, hogy amikor esetleg én napközben ingerült voltam fáradtság miatt, erre már így konkrétan nem emlékszem, inkább később jött ki az, amikor már a környezetemben is hatással volt az én állapotom. Tehát itt a legelején szerintem mondja nem, illetve még nem is emlékszem, hogy őszinte legyek.
Tehát, hogy akkor ez így szépen fölépült kb. Nem tudom, másfél év alatt, hogy folyamatosan egyre nagyobb felelősség, azért kompenzáltak, szép autó, magasabb fizetés,
igen.
Örültél, láttad ebbe a lehetőséget, elkötelezett voltál az elején, de aztán elkezdődtek ezek a problémák, hogy éjszaka a stressz miatt fölriadtál, vagy telefonra fölkeltél, és nem tudtál visszaaludni, ugye?
Igen, igen, pontosan, pontosan. És akkor egy fél évig azért, hát most így próbáltam ezt így megoldani, meg valahogy vártam, hogy majd ez szépen abban marad, de nem. És akkor egy körülbelül nagyjából fél év után volt az, hogy tehát van a családunkban egy szegről végről rokon, fogorvos, tehát felírhat receptet, megkértem, hogy írjon fel nekem altatót, ő szó nélkül felírta, bevettem egy felet, végigaludtam az éjszakát. Tök jó, megoldottam a szituációt, tehát ugye nekem a munkám része is nagyjából, hát nem nagyjából, de tehát oroszlán része mondjuk ilyen probléma megoldás volt, és akkor én úgy tekintettem, hogy na, akkor én ezt is megoldottam, innentől kezdve tudok pihenni, és ezzel nincs semmi gond. Ez olyan, hogyha C-vitamint szednék. Fogalmam se volt arról, hogy mi az, hogy függés, hogy gyógyszertolerancia, hogy ezek a kémiai vegyületek miket okozhatnak, teljesen tudatlan voltam ebből a szempontból, nem néztem utána, és akkor én szépen elkezdtem altatókkal aludni.
Bocsánat, hogy ezt receptre kell feliratni.
Igen, igen.
És
igen,
amikor visszamentél a fogorvos rokonhoz, és újabb receptet kértél, nem szólt, hogy hé, figyelj, Dávid, most már nem tudom, anyadikat írom föl?
Nem. Mindig fölírta.
Lehet, hogy jutalékot kapott, vagy nem?
Hát tőlem nem.
Nem úgy értem, hogy gyógyszergyártót.
Nem hiszem.
Bocsánat, hogy most mondtál olyan szavakat, amiből én nekem azt hiszem eléggé világos, hogy most már tudod azokat a részleteket, amit akkor nem tudtál. A toleranciát egy picit itt fejtsük ki azoknak a hallgatóknak, akik nem biztos, hogy tudják, mi az.
Itt ezen azt értjük, hogy egy bizonyos idő után ugyanaz a mennyiség már nem fejtik ugyanazt a hatást. Tehát mondtam, hogy az elején gyönyörűen aludtam, mint egy kisbaba fél szemtől, utána már egy szem kellett, utána, tehát ez ilyen pár havonta, most ezt nem lehet megmondani pontosan mennyi, néhány havonta mindig volt egy olyan ugrás, hogy utána már éjszaka felébredtem, és visszaudni is csak még egyel tudtam, utána már az elalváshoz is kettő kellett, nem volt elég egy, és akkor így szépen ment fel az adagolás. Az első olyan jelek, amikor esetleg észrevettem volna, hogy baj van, de akkor még nem vettem észre amúgy, az volt például, arra világosan emlékszem, amikor elutaztunk rokonaimhoz vidékre, talán húsvét volt, vagy valamilyen ilyen párnapos ünnep, tehát egy hétvégére, hosszú hétvégére, és oda nem vittem magammal altatót. És akkor ott konkrétan nem aludtam két éjszaka, de egy percet se. És ezt így hidd el, egy percet se. Akkor egy 3-4 hónapja már altatókon éltem, és akkor ott például tényleg 0 perces alvásokkal jöttem haza.
Amikor ez a hosszú hétvége volt, ez a húsvét hosszú hétvége, és nem vittél magaddal altatót, és nem bírtál két éjszaka aludni, éreztél-e azon kívül, hogy nem bírsz aludni, ami elég egyértelmű, éreztél bármi elvonási tünetet, vagy volt bármi egyéb tüneted?
Szerintem kimondott elvonási tünet, bármilyen tünet nem. Tehát arra emlékszem, mert az akkor nagyon jellemző volt rám, hogy ilyenkor nagyon stresszes lettem, tehát konkrétan felidegesítettem magam, hogy miért nem, meg a francban miért hagytam otthon, meg mit tudom én, és gyakorlatilag egy ilyen ördögi kör alakult ki, hogy tehát csak még éberebb lettem attól, hogy ezen kezdtem el kattogni, hogy a francban miért hagytam otthon, meg a francban miért nem tudok, tehát ez erre emlékszem.
És ott nem szólt a párod, hogy hé, figyelj valamit, most már nem stimmel?
Hát, de azért kezdődtek ilyenek, meg ezt ő is észrevette, hogy több fogy. És akkor már nem csak a fogorvos írta fel idő után, hanem a háziorvostól is kértem. Ott, tehát a legnagyobb megdöbbenésem, és most ezt nem az akkori háziorvosomra, tehát nem negatívumként szeretném ezt most elmondani, de szerintem fontos, hogy én besétáltam az akkori körzeti háziorvosomhoz. Szerintem kb. Először találkoztunk, mert nem annyira régen költöztünk akkor abban a városban, ahol akkor laktunk. Vagy a beregisztrálásom után másodszor találkoztunk, és annyit mondtam neki, hogy stresszes ők a munka miatt szeretnék altatót, és ő felírta, és ő még javasolt is egy kérésem nélkül egy nappal szedendő nyugtatót is, hogy hát akkor szerinte azt is szedjem, és akkor majd lazább leszek a munkahelyen is, meg mit tudom én.
Ez olyan, mint a McDonald's-ból, hogy kéred a super size menüt, hogy nagyobb sült kumpli, nagyobb kóla.
Igen, és szó sem volt róla, hogy megkérdeztem, hogy mióta van ez, mennyit szed. Tudja-e, hogy a szintetikus gyógyszereknek milyen hatása van? Semmi. És egy idő után olyan is volt, hogy följött nekem egyszerre 3 adagot, hogy ne kell olyan sűrűn járnom. Csak hogy ezt a 3 adagot, a 3 hónapos adagot, azt ő nem tudta, azt egy idő után már 3 hét alatt használtam el. Tehát itt voltak már a problémák, hogy ugye növekedtek az adagok, nem is kicsit.
Várj egy kicsit, Dávid, bocs. Még egy picit csak menjünk vissza, hogy az elején elkezdted fél tablettával, segített, de jó volt. Aztán kicsit ugye a tolerancia miatt egyre nagyobb adagok kellettek, de hogy azért azt mondod, hogy 3-4 hónapig, amíg volt ez a húsvéti nem alvásos jelenet, addig úgy viszonylag úgy érezted, hogy jól mennek a hétköznapok? Vagy hogy mentek a hétköznapok?
Nem igen, amúgy a hétköznapokon segített. Nem. A hétköznapokon, amit én elvártam tőle, azt hozta, tehát, hogy mondjam, azért szépen kipihentem, tudtam dolgozni, jól teljesítettem a munkámban továbbra is, tehát jól ment a cégnek, jól ment nekem, új ügyfelek, külföldi utazások, tehát gyakorlatilag én fönntartottam azt a magamhoz támasztott szintet, azt fenntartottam, viszont ezeknek segítségével.
Bármi mást éreztél-e a kiégéssel kapcsolatosan? Tehát, hogy nem tudom, és csak ezt próbálom, hogy hát, ha van összefüggés, mert azt lehet tudni, hogy a kiégésnek ugye több különböző fázisa van, és azért az ember mondjuk, amikor már egy ilyen stagnáláson is túl van, és már közeledik az apátia fázisához, akkor azért az egy jellemző tünet lehet, hogy sóvárgás valamilyen szer után, vagy akár csak többet zabálunk, vagy alkohol, vagy spangli, vagy bármi, hogy ez szerinted ebbe beleillett, vagy neked az égvilágon semmi más kiégéssel kapcsolatos tüneted nem volt, egyszerűen csak nem tudtál aludni?
Egyéb tünet nem volt, viszont szépen lassan, de biztosan kollégáimmal nagyon megromlott a viszonyom, 99%-ukkal. A munkanapokra is egyre inkább úgy tekintettem, tehát annak ennyire, hogy tényleg sikeres volt, jól ment, a fizetés emelések folytatódtak, az elismerések folytatódtak, de egyre inkább úgy tekintettem a munkanapokra, hogy legyen vége, legyen péntek, tényleg tehát a szakmai szépséget egyre kevésbé találtam már meg.
Minek volt köszönhető az, hogy a kollégákkal megromlott a viszony?
Egy olyan pozícióm volt, hogy tehát különböző ilyen, ezt most nem tudom magyarul, ilyen stakeholderekkel kellett lavíroznom, különböző érdekeket kiegyensúlyoznom. Tehát ugye volt a saját cégem, főnököm, akik ugye elvárták a minél magasabb profitot, akkor voltak a megbízók, akik szintén a saját érdeküket szerették volna érvényesíteni. Voltak a kollégáim, mondjuk, tehát akár egy kamionsofőről, ha gondolok, akinek nyilván az érdeke, hogy ő minden kevesebbet dolgozzon, minél többet keressen, pénteken már otthon legyen, nemzetközi forrózásról beszélünk, tehát nehogy hétvégén ne érjen haza, és a többi, és mindenkinél, ha valami gond volt, akkor engem hívott. Engem, velem kiabált, engem cseszegetett.
Na, tehát nagy volt az a nyomás.
Nagy volt a nyomás. Tehát ami tetszett volna a munkába, az üzletfejlesztés értékesítési része, az egyre kisebb hangsúlyt kapott, hanem mindig csak a probléma megoldás, és gyakorlatilag a kedélyek lecsillapítása egy ilyen boxzsáknak kezdtem el érezni magam egy idő után.
És akkor elkezdtél mondjuk másképp viselkedni, és ezért romlott meg a viszony a kollégákkal, vagy mi?
Nézd, hogy mondjam, igen, tehát igen. Tehát nyilván, amikor egy nap kapsz 118 telefont, akkor minél rövidebbre próbálod venni, mert már csipog a másik. Tehát volt, aki megsértődött, mert hogy miért ráztam le, most fogalmazunk így, mondjuk a telefonba. Vagy, hogyha én nem értem be 9-re, hanem csak 9:30-ra, mert már otthon elkezdődött egy olyan ügynek a megoldása, ami miatt nem tudtam elindulni, akkor ment a susmus, hogy én most már ezt is megetetem magamnak, hogy én későn járok be, meg akkor autót kaptam, meg iPad-et kaptam, meg ezt kaptam, meg azt kaptam, tehát ment a furkálódás, irigykedés, úgyhogy én azt mondom, hogy a főnökömmel megmaradt jó viszony, még egy-két kollégával, de a többiekkel nagyon nem.
Elveszítetted a népszerűségi versenyt.
Hát azt el. De ők is az én szemember, tehát ez azért oda-vissza. De.
Persze. És akkor közben ugye telnek múlnak a hónapok, ahogy a történetet halad, egyre több altató, akkor már nyugtató nap közben is.
Igen, de azt egy-két hónap után én magam a bajtom, tehát annak nem láttam értelmét napközben, ami stressz engem egyébként ért, azon nem segített az a nyugtató, és én azt, hogy lehoztam, megoldottam, nekem este kellett ez az alvás rész, hogy rendben legyen, és ezt egy kicsit túl, tehát elkezdtem ezt túl démonizálni egyébként, tehát az életem akkor forgott, hogy van-e otthon biztosan elég altatom. Mert egy-kétszer volt, hogy elfejtettem kiváltani, vagy nem tudtam, mennyi van, és akkor este láttam meg, hogy nincs, és akkor megint nem aludtam egész éjjel, és megint ideges lettem, meg felkutattam a lakást, hogy hát, ha van még valami, na ilyenkor a feleségemet el tudod képzelni, hogy mondjuk ő ezt hogy élte meg. Hülyeségeket csináltam, tehát nem is tudom, mondjak erre példát.
Hát légy szíves.
Mondok. Tehát nem találtam semmilyen gyógyszert, nem bírtam aludni, nem tudom, éjfél elmúlt, és akkor kitaláltam, hogy hát ha az ember iszik, akkor elálmosodik. És akkor elkezdtem tölteni magamnak a feles pálinkákat. Tehát csak megittam nem tudom mennyit, többet. Persze nem aludtam el attól se, de semmi értelme nem volt.
A függőségnek azért egy nagyon szép leírás a szerfüggőségnek, hogy ha nem tudsz hozzájutni a általad kedvelt szerhez, akkor próbálsz valami mást helyette.
Az alternatívát kerestem, persze. És akkor a másnapom úgy kezdődött, hogy nem az, hogy akkor a munka minden, hanem akkor rögtön még reggel gyorsan beszerezni az újabb adagot, hogy akkor este semmiképpen se legyen már gond.
Mennyi ideig ment ez így?
Ez így igazán durván, azt mondom, hogy hát egy két évig ment így igazán durván, tehát attól naptól, hogy elkezdtem szedni, és attól, hogy először abba hagytam, mert itt több leszokási kísérlet volt, ez két év volt.
Mielőtt tovább megyünk, hogy azért csak szeretnék erre reflektálni, hogy nagyon érdekes, hogy ahogy hallgat, hallgatom a történetedet, és ahogy meséled ezt, hogy hogyan reagáltál arra, amikor véletlenül kifogyott az altató, hogyha most ezt valaki csak itt kapcsolódna be az adásba, akkor simán mondjuk azt is nyugodtan gondolhatná, hogy ugyanez a történet egy heroinról szól, vagy bármi más addiktív, illegális drogról. És hogy én azt gondolom, hogy azért Magyarországon is a fejekben egy picit szerintem zűrzavar van így a szerfüggőség kapcsán. Tehát, hogy van egyfajta, én úgy érzem, hogy van egyfajta elítélő, lenéző magatartás a szerfüggőkkel szemben, vagy szerfüggőkkel kapcsolatban a társadalomban, hogyha azok a szerek illegálisak. De hogyha valaki legális szertől függ, mondjuk pont ugyanaz a történet, csak éppen lehet kapni a patikában, akkor szerintem egy picit más a megítélés. Nem tudom, te erről hogy vélekedsz, vagy te hogy tapasztaltad ezt?
Nézd, ugye nekem igazából a legszűkebb környezetem tudott erről egy idő után, de igen, amit te is mondasz, hogy ők ezt úgy nem ítélték el, és ezért is, talán ezért is volt az, hogy én nagyon sokáig nem ismertem fel a problémát. Tehát én egy évig abszolút úgy voltam, hogy én ezt kontrollálom. Mm. Tehát, hogyha nem elég egy doboz, akkor kiváltok egy másodikat. Egy idő után már volt egy ismerősöm, aki ismerte egy patikát, ahol neki adták vény nélkül, tehát akkor lesz egy harmadik doboz, és a többi, és a többi. Tehát, és akik meg tudtak róla, tényleg a szűk család, szűk munkatársak esetleg, abszolút nem ítélték el, meg úgy voltak, hogy hát az idősek is altatóval alszanak, meg mit tudom én, ez nem akkora gond.
Most, hogyha ugyanazt mesélted volna, hogy heroin szúrsz, hogy szóltak volna?
Hát akkor biztos, hogy más lett volna a reakció, és egyébként igen, tehát nem akkora a különbség, tehát van azért, biztos, hogy van, nyilván, de amikor én későbbiekben már eljutottam például a pszichiáterhez is, akkor ő megmondta nekem, hogy ez konkrétan drogfüggőség, tehát most ezt nevezhetjük bárhogy, de ez az.
Hát figyelj, és most ugye Amerikai Egyesült Államokban most már évek óta tombol ez a
az erős fájdalomcsillapító, az opiátválság, így
van. Opiátválság, ugye, ahol gyakorlatilag az orvos felír olyan drogokat, ami szintetikus heroin körülbelül, csak így nem van. Kell szúrni vénásan. És hogy ebben mondjuk azért még celebek is haltak bele, tehát hogy nem csak az, hogy nem tudom hány százezer áldozata van ennek, hanem a Michael Jacksontól a Prince-en keresztül nem tudom még hány nevet lehet mondani.
Így van, óriási probléma egyébként, igen.
Tehát, hogy ez egyébként egy társadalmi probléma, ami csak azért, mert hogy legális drog, hát akkor ez nem is probléma, igaz?
Ezzel abszolút egyetértek. Igen, szerintem is. Szerintem
és azért az, amit meséltél az orvosra, hogy hogyan írta föl, az tényleg hajmeresztő, itt röhögcséltem, de kínomban.
Igen, szerintem is egyébként. Azért is említettem meg, tehát, és még egyszer mondom, ezt most nem kimondottan rá szeretném kihegyezni, nem is nagyon találkoztunk utána, meg már azóta elköltöztünk, tehát más a házi orvosom, de szerintem nem csak ő van így, hogy tehát általában az orvosok többsége nem kérdez, felírja, puf.
Aha. Figyelj, Dávid, hogy mondtad, hogy egy évig nem is gondoltad, hogy ezzel gond van, azt gondoltad, hogy te uralod ezt a helyzetet.
Igen.
Mikor volt az, mi történt abban azután az egy év után, amikor az a hited megingott, hogy te ezt uralod?
Volt egy, hát nevezhetjük mérföldkőnek, egy olyan nyaralás, és ez olyan körülbelül másfél évvel az egész kezdete után történt, amikor hát az Egyesült Államokban nyaraltunk egyébként, tehát egy exkluzív helyen fogalmazhatunk így, két hétig voltunk ott, az utolsó négy napot úgy terveztük, hogy Floridában töltjük, egészen pontosan Miami-ban, ott pihenünk, napozunk, aztán onnan jövünk majd haza, és nekem akkor, amikor odaértünk, konkrétan az utolsó négy napban, elfogyott a gyógyszerem. Tehát egyszer rosszul számoltam kiindulásnál, vagy tehát, hogy mondjam, nem volt egy egészen pontosan adag, hogy egy éjszaka hány kell, valamikor kellett 6, valamikor kellett 10 szem, mert ez változó volt. Valamikor csak én beszéltem be magamnak, hogy kell még, és bevettem egyszerre 3-at. Tehát ez az én hülyeségem volt.
Féllel kezdted, ugye?
Igen.
Tehát elfogyott az utolsó 3-4 napra.
Így van, és akkor ott abban 3-4 napban nem aludtam. És most gondolj bele, hogy szerintem az ember többsége a két közét összetenné, hogy ott lehet mondjuk Miami Beach-en, nyaral, meg lazít. Én meg ott remegtem egész nap napközben is, meg jártam ott a drogériákat, meg minden, hogy valahogy ott tudnék mégiscsak beszerezni, jó, nem tudtam, akkor mi legyen, meg... Tehát abszolút nem tudtam odafigyelni arra, hogy én most nyaralok a feleségemmel, akkor még ketten voltunk, nem voltak gyerekek. Na, az azért egy elég erős jel volt már nekem is.
Ezek elvonási tünetek voltak, hogy remektél, vagy ez pszichés?
Ezt inkább képletesen értsd, a remegést, tehát nem fizikailag, hanem az, hogy akkor is 0-24-ben ezen járt az agyam, hogy a francba most nem tudok aludni, most miért nem tudok, meg miért nem hoztam többet, meg de hülye vagyok, meg hogy lehetne mégis beszerezni, és ekkörül forgott tényleg a 24 órám. Tehát nem csak az a vergődő 8-9 óra éjszaka, hanem napközben is.
Ah, értem. Az altatónak van halálos dózisa?
Jó kérdés. Most erre így nem tudok válaszolni, meg nem is nagyon válaszolni, hiszen nem vagyok szakértő vagy orvos. Én úgy gondolom, hogy azért van. Tehát hogyha valaki egy 100 pirulát bevesz egyszer, nem tudom. Nem tudom.
A másik kérdés, amit már kétszer szerettem volna feltenni, de mindig túlszaladtunk, hogy mondtad, hogy az első két évben csak egy-két hozzád nagyon közeli ember tudott erről, hogy te altatót szedsz.
Igen.
Nekik miért mondtad el? Vagy ők hogy tudták meg?
Hát nézd, most őket úgymond nem is tudtam volna kihagyni. Tehát ugye a mennyasszonyom, aki a feleségem lett, akkor akár az anyósom, akivel nem éltünk ugyanegyütt, de sokat találkoztunk, az édesanyám, tehát azért nekik úgy de nekik annyit mondtam, hogy ha esetleg ott voltunk náluk, és látták, hogy szedek be egy altatót, akkor mondtam, kicsit stresszesebb vagyok, és így jobban alszom. Tehát ez egy el lett itt legyintve, tudod? Aha. Tehát az, hogy halucináltam, és nem tudtam róla, és a feleségem felvette, később lejátszotta nekem is, mint egy élő halott olyan voltam. Tehát ezeket nem tudták.
De éjszaka alvás közben vagy?
Igen.
És ezek mind mellékhatások, vagy hatások?
Hát az egy mellékhatás volt. Az egy mellékhatás volt valószínűleg. Mondjuk egyszer fordult elő, de tényleg durva. Tehát abszolút önkívületben voltam. Átmentem a lakásba, egy másik szobába. Zavartan beszéltem nagyvasságokat, és nem emlékeztem rá egyáltalán.
Ja. És akkor volt ez a Miami történet, ahol, ha jól értem, ez volt az első alkalom, amikor rájöttél, hogy ezt te nem uralod, ugye?
Így van. Onnan úgy jöttünk haza, hogy akkor nagy elhatározásokkal, akkor változtatni fogok. Én akkor felkerestem egy pszichológust, próbáltam így a napi rendemben, hogy többet sportolni, valahogy jobban a munka magánélet egyensúlyt. Ugye akkor már utáltam a munkahelyemet, az akkorit, ugye mi mindig itt tartunk logisztikában. Még elmentem, mindent belekapaszkodtam akkor. Valaki mondta, hogy van egy, na nem mondom hogy most, hogy miben nem akart neki rossz reklámot, egy ilyen valamilyen spirituális ilyen csoportosulás megnevezett, amit akkor nem is hallottam még soha. Jó, akkor elmegyek oda is. Voltam párszor, abba hagytam. Tehát akkor sok mindent belekaptam, meg volt egy elhatározásom, meg mindenféle stratégiákat elkezdtem, hogy akkor hogy kezdem el csökkenteni itt az adagokat, és akkor elhagyni, meg rengeteget elkezdtem utána olvasni, szakkönyveket, internet, elmentem egy alvásguruhoz, ő egy mindfulness tréner, ott találkoztam hasonló helyzetben lévőkkel egyébként, tehát akkor kezdtem ebbe belásni magam, és akkor jöttem rá, hogy milyen óriási gonda vagyok amúgy.
Ezt kimondtad magadnak, hogy függő vagyok?
Igen.
Tehát ez volt a probléma, amit te kimondtál.
Igen. Meg amit addig gondoltam, amit én másfél évig gondoltam, hogy én ezt bármikor abba tudom hagyni, ha akarom. Már a holnapra. Én ezt gondoltam, őszintén. És ekkor már tudtam, hogy nem.
Aha. Egyébként kiemelném ezt, hogy nagyon nehéz meghúzni azt a határt, hogy mikortól beszélünk függőségről, és hogy azért a legtöbb függőség, vagy szinte az összes függőség az úgy működik, hogy az a szer, vagy az a viselkedés, ami később függőségé válik, vagy függőséget okoz, az eleinte az egy problémánkra ad valamilyen megoldást. És ugye akkor kezdünk el függőségről beszélni, amikor már sokkal több rosszat hoz az életünkbe, mint amennyi jót annó hozott. És az egész egy nagy problémává válik. És akkor neked is ugye valahol itt volt a határvonal, nem?
Így van. Így van. És hát akkor egyébként, akkor haladok akkor időrendbe, tehát akkor én pár hónappal később, ezután nyaralás után, 3-4 hónapra rá, akkor én föl is mondtam ezen a munkahelyen, azért az vívódás volt, meg nagyon sokat gondolkoztam rajta, főleg azért is, mert akkor már vártuk az első gyermekemet, és azért mégiscsak családfőként is kellett már gondolkoznom, de tehát rendelkeztem a anyagi tartalékkal, hogy azt úgy ítéltem meg, hogy ilyen szempontból nem lesz gond, és hogy nekem mindenképpen egy váltásra van szükségem, és itt is egy kicsit talán túlságosan sokat vártam ettől. Tehát én azt gondoltam, hogy ott hagyom ezt a mérgező munkahelyet, környezetet, kollégákat, és akkor utána majd pár hét alatt minden rendbe jön. Aha. Na, ez sem így alakult.
Mesélj tovább, hogy alakult?
Hát itt igazából egy olyan, hogy mondjam, egy olyan egy-két év következett, hogy hát szakmailag így nem igazán találtam magam, tehát nem voltam olyan állapotban, hogy egy új munkahelyen például jól teljesítsek. Úgyhogy többször is előfordult, hogy már a próbaidő alatt felmondtam. Volt, hogy hónapokig nem dolgoztam. Rendbe akartam hozni magam, vártuk a kislányt, költöztünk. Voltak olyan dolgok, amikor jó ötletnek tűnt most egy kicsit pihenni, meg majd akkor már az új városban, akkor majd ott keresek munkát, akkor dolgoztam valahogy egy évet. Tehát kihívásokkal teli időszak következett, és akkor a gyógyszerről is időnként leszoktam. Amikor a kislány megszületett, akkor abba hagytam, de tényleg, tehát úgy, hogy máról holnapra, hogy tegnap még 10 altatóval aludtam el, ma meg egyel se, tehát így, amit amúgy senkinek nem javaslok. Dehogy tudtam. Tehát ez az, amit egyébként nem lehet, tehát amit nem lehet csinálni, én meg így csináltam, és tehát hetekig, és most ezt szerintem sokan nem fogják elhinni, de én volt, hogy szerintem egy hét alatt aludtam annyit, mint egy átlag ember egy-két éjszaka. Mm. És ilyen szakaszosan, abszolút felületesen, semmi pihentetően. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt, borzasztóan nehéz volt. Azért a kislányom adott egy olyan lelki erőt akkor, ami miatt ezt végig tudtam úgymond csinálni. Csak az volt a gond, hogy ez egy olyan 6-8 hónapig tartott ez a szermentesség akkor, de akkor megint visszaestem.
Bocs, és abban a 6-8 hónapban azért eljutottál egy olyan szintre, amikor már tudtál azért aludni is?
Javult, persze. Tehát...
És azon kívül, hogy most ilyen cold turkey, hogy lerakod egyik napra a másikra, bármilyen támogató rendszer volt körülötted? Jártál-e terápiába? Jártál-e valami csoportba, aki függőséggel foglalkozik? Vagy milyen támogatásod volt ebben?
Mm-hmm. Hát ugye említettem, hogy még a rosszul sikerült nyaralás után, akkor felkerestem egy pszichológust, hozzájártam körülbelül 7 hónapig. Nem fejeződött volna be még a terápia, de ott én döntöttem úgy, hogy akkor nem járok tovább. Nem azt mondom, hogy nem láttam értelmét, de mondjuk nem alakult ki egy olyan bizalom a pszichológus is köztem, amit én elvártam volna, vagy ami nekem komfortossá tette volna, inkább így fogalmazok, a további közös munkát, illetve akkor már eldöntött tény volt, hogy költözni fogunk, méghozzá onnan 120 kilométerre. Tehát akkor az olyan egy hónapra voltunk a költözéstől, és úgy voltam vele, hogy tehát amúgy se járnék már vissza hozzá, a távolság miatt se. Úgyhogy akkor azt abba hagytam. Hát az egyetlen támogató közeg igazából a feleségem volt. Meg a kislányom, hát az ő jelenléte, hogy miatta tartanom kell magam.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy amikor az ember szülővé válik, vagy még nem válik szülővé, de már várják a gyermeket, hogy az mennyire, hogy is mondjam, megvilágosító élmény tud lenni, vagy mennyire nagy lökést tud adni ahhoz, hogy az ember megváltoztassa a szokásait, vagy valamit próbáljon változtatni az életében. És nem akarom itt a nikotinfüggést ehhez az altatófüggéshez hasonlítani, de hogy én például 100 év dohányzásról akkor tudtam leszokni, amikor a feleségem már várta a lányunkat, és akkor mondtam azt, hogy jó, én nem akarom azt, hogy olyan apja legyen a gyereknek, aki gyakorlatilag függő, mert azért a nikotin például egy nagyon durva drog, amit ugyanúgy lehet kapni a boltban, még recept se kell hozzá, csak 18 évesnek lenni, és nagyon durva elvonási tünetei vannak, nagyon keményen tudtam viselkedni, például amikor 3 órát késett a repülőnk, és nem tudtam rágyújtani. Amit te leírtál, hogy hogyan őrült módjára próbáltad beszerezni az anyagot, azért egy nikotinfüggésbe is simán bele lehet csúszni egy ilyen viselkedésbe. És nem akarom kicsinyíteni a te szenvedéseidet, vagy az enyémet felnagyítani, csak hogy ez milyen párhuzam, hogy nekem is akkor volt, hogy na jó, akkor lerakom a cigit, amikor jött a lányom, hogy ez egy motivációna.
Igen, igen, az biztos, hogy az.
De nem mindig elég.
Nem mindig elég, igen. Tehát nálam is egy hullámvasút volt. Figyelj, így a konkrét okot így már nem is tudom neked visszaidézni, tehát ebből kifelől nem is volt annyira durva. Valamin esetleg stresszeltem. És akkor jött megint egy pár rosszabb éjszaka, és mondjuk nem aludtam 3 napig. És akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor most muszáj egy kicsit pihennem, kiváltok egy dobozt, csak ezt, alszok egy pár napot, és utána majd meginnem. Na most gondoltad, hogy akkor ebből mi lett, tehát akkor megint jó pár hónap. És ugye ekkor viszont már ez úgy működött, hogy itthon nekem ezeket dugdosnom kellett. Tehát akkor volt egy megállapodásunk, hogy én erről leszoktam, és ez nem fog visszajönni. És akkor ez már nem úgy működött, hogy ott van az éjjeli szekrényem mellettem az altató, hanem akkor ezt titokba. Úgyhogy ez még annál is rosszabb volt, mint korábban, mert nyilván volt egy bűntudatom, nem éreztem jól magam miatt, egy plusz stresszforrás volt, hogy hova dugjam, hol nem, nehogy kiderüljön, úristen, mi a rosszabb, ha kiderül maga a szégyen, vagy akkor az, hogy akkor aznap nem lesz altatóm, mert akkor azt ki kell dobnom mondjuk. Tehát az megint csak, tehát még mélyebbre mentem lefelé.
Fel tudod idézni, hogy volt-e neked ilyen ez volt a legmélyebb pont, ahonnan már fordul a történet fölfele?
Hát figyelj, igen, és onnan tehát azt tudom felidézni, amióta konkrétan tényleg nem szedek altatót, és ez most jövő hónapban lesz 1 éve. Ez tavaly volt húsvét környékén. Akkor az volt, hogy Covid, karantén, itthon vagyunk. Én akkoriban úgy szereztem be altatókat, hogy és a titokba szedtem akkor is, de azzal az ígérettel, hogy ha még egyszer ez előfordul, akkor válunk. Tehát ez így ki lett mondva a feleségem által.
És addigra már 2 gyerek, ugye?
Akkor már 2 gyerek volt, így van. És én ennek ellenére szedtem. Tehát, hogy mennyire uralt engem maga a gyógyszer, mert nyilván, tehát mi a fontosabb, a család vagy a gyógyszer, tehát egyértelmű a család, és én mégis szedtem. Uh-huh. Na mindegy, és a mélypontnak a mélye az volt, hogy akkor már ilyen interneten rátaláltam ilyen teljesen illegális ilyen dílerekre, és filmbeillő, nem, de ezt most nem színezem ki, tehát 8. kerület leglepukkantabb részén, kapuajba rossz arcú fiatalember adta át nekem egy szatyorba, a gyógyszertárjárnak a 7-8-szorosáért, és tehát még azt vártam, hogy mikor kapnak el itt a zsaruk, mert hogyha a srácot figyelik, vagy mit tudom én, és ebből 2 is volt, egy 2 ilyen beszerzési forrásom is volt egyébként.
Tehát ez már klasszikus illegális drog.
Ez a legvajabb, mert rendelgettem internetről is, az is nagyon gáz volt, de ez talán még annál is. És akkor jött ez a Covid lezárás, karantén. Itthon voltunk, volt még jó pár doboz nálam, viszont akkor én úgy voltam vele, hogy na jó, akkor akkor most tényleg hagyjuk a francba ezt az egészet, mert egyrészt Isten tudja, hogy most én egyáltalán el tudok-e menni a dílerhez, vagy nem. Meg amúgy is már nagyon-nagyon régen hittegettem magamat, hogy te le fogok jönni róla megint. És akkor én fogtam magam. Valamiért el kellett akkor mennem boltba, Tesco-ba, teljesen mindegy, hogy hova, vagy miért. Ugye akkor a karantén alatt, mit tudom én, heti egyszer ment ki az ember valamiért, tudod. És én akkor ezt az alkalmat kihasználtam arra, én elvittem magammal a meglévő gyógyszereimet, és én a Tesco parkolóba kirúgtam egy kukába. Hazamentem, akkor aznap ugye szer nélkül feküdtem le, számítottam rá, hogy mi lesz, az lett, amit gondoltam, nem aludtam egy percet se. Reggel felkeltem, és akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor ezt most megbeszélem a feleségemmel, lehet, hogy kidob, lehet, hogy nem, de ezt most el fogom mondani neki, hogy én most is szedtem, azt, hogy én most az utolsókat kidobtam, és hogy most neki durálom magam ismét, de ezúttal akkor végleg. És ebben benne volt a pakliba, hogy akkor azt mondja, hogy figyelj, akkor csomagolj össze. Tehát én ezzel tehát ezzel a súllyal kezdtem bele, amikor elmondtam neki, de végül is a csalódottságán kívül azért támogató volt.
Miért mondtad el neki, hogyha érezted, hogy ebbe ekkora rizikó van, és korábban miért nem mondtad el?
Két dolog miatt, tehát egyrészt én azért, hogy mondjam, tehát nekem ugye ők a legfontosabbak, és én úgy voltam vele, hogy hát amúgy az ő segítségére mindenképpen szükségem van. Tehát azt tudtam, hogy mi vár rám a következő hetekben, hónapokban, és az ő támogatása az elengedhetetlen volt. A másik meg az, hogy amúgy is észrevette volna rajtam. Tehát az, hogy eddig úgy rendben voltam, utána meg hirtelen nem alszom egy hetet. Tehát na, most akkor újabb hazugságokat kellett volna, hogy akkor most miért nem. És én ezt ugye el akartam engedni, nem hazudunk, ezt most elmondom, lesz, ami lesz, és hogyha megbocsát és megérti, akkor mostantól.
És akkor ez volt körülbelül egy éve.
Igen, 11 hónapja.
Azóta szermentesen élsz.
Igen.
A feleségeden kívül bárki más támogatott ebbe? Eljártál valami csoportba, vagy online, vagy bármi más segítséged volt?
Nem.
És az a terápia sem folytatódott mással, amit abba hagytál 7 hónap után költözés előtt?
Nem, egyébként a feleségem szorgalmazta, hogy keressek mást. Én azért nem kerestem. Elmondom, hogy tehát én a pszichológusnak a munkájában hiszek, és abban is, hogy gyakorlatilag mindenkinek szüksége lenne, és azt sem zárom ki, hogy a későbbiekben én esetleg fogok járni terápiára, már nem az alvás miatt, csak hogy a saját önismeretemet is javítsam, illetve a fejlődésemhez hozzájárulhat. Viszont azt akkor tudtam, hogy azért egy ilyen terápia az minimum egy év, hogy nagyon az eléről kezdődik, anamnézis, gyerekkor és a többi, és nekem akkor az a gyors segítség, vagy úgymond egy ilyen instantabb megoldás, ami esetleg kellett volna, azt tudtam, hogy ez nem ez. Úgyhogy nem fordultam is egy pszichológushoz. Nagyon-nagyon sokat olvastam egyébként, tehát könyvtárból nagyon sok szakmai vagy témába vágó könyvet egyébként elolvastam. Egy ilyen önismereti út volt egyébként, és nem csak az elmúlt 11 hónap, hanem az elmúlt évek.
Mondtad, hogy pszichiáternél is jártál, ha jól emlékszem.
Igen.
Az mi volt, vagy mikor volt?
Hát az a pszichiáter, az még úgy közben volt, azért az egy olyan, szerintem olyan kb. 2 éve, talán kicsit több is. Az egy akkori visszaélésem a rendszer ellen, tehát akkor kellett egy plusz beszerzési forrás, a házi orvosnál az előző héten már jártam, ő tudtam, hogy nem ír föl most még egyet, a dílernek épp nem volt, és elmentem egy pszichiáterhez, hogy akinél először jártam, akkor is kisírtam tőle egy adag gyógyszert.
Jó, akkor nem azért járta, hogy meggyógyítson.
Nem.
Nem tudom, hogy függőség témában ki volt rád olyan nagyobb hatással. Én, akit nagyon szerettek a szakértők közül ebben, az a dr. Máté Gábor, nem tudom, tőle olvastál, néztél a dolgokat. Egy magyar származású
Nem.
Orvos, pszichológus.
A neve így most nem rémlik.
Nagyon jó, nagyon szeretem a munkáját. Van is kifejezetten egy könyv, ami kifejezetten a függőségről szól. Az a cím, hogy a sóvárgás démona. Meg nagyon szeretem a Bajzát Sándort. Nem tudom, őt is,
mármint, hogy nem személyesen, de az ő munkásságát, meg az ő életútját. Blogol is.
Meg több podcastben is szerepelt, meg Tilos Rádióba, Héttérítőbe, hogy ő neki nagyon inspiráló szerintem a függőség is.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, tehát ez most nem az ő reklám helye, de most pont meg van nyitva nálam például tőle a Repülök a gyógyszerrel PDF-ben. Itt van
Szerintem nagyon jó egyébként, tehát hogy akinek hasonló gondja van.
Hiteles, igen.
Azt én mindenképpen ajánlom, meg hogyha jól tudom, ő csinál is egyébként konzultációt. Tehát, hogy
igen, nem jártam nála, de csinál, igen.
Hozzá lehet menni függőséggel, és remélem, hogy neked ez egy tartós felépülés, és nem lesz már részed az ismételt visszaesésben, de a hallgatók közül én azt gondolom, hogyha valakinek ilyen hosszantartó problémája van függőséggel, akkor nyugodtan azért nem árt, hogyha esetleg egy profi segítségét kéri, mint ahogy egyébként te is próbáltad. Visszatérve még egy-két kérdésem van, csak hogy egy picit jobban kifejtsük a dolgot. Az egyik az, hogy ugye amikor a gyógyszerfüggőséged indult, akkor volt egy nagyon stresszes életszakaszod, nem tudtál aludni, elkezdtél erre szert szedni, aztán függővé váltál. Aztán utána mondtad, hogy költöztettek, ilyen munkahely, olyan munkahely, teljesítményed nem volt nagyon a toppon. Mondjuk, amikor egy évvel ezelőtt leraktad, akkor még fennállt-e az a fajta stressz, vagy az a fajta probléma, amire eredetileg szedni kezdted az altatókat? Vagy ez már csak azért volt, hogy a szerfüggőségedet kielégítse?
Nézd, az a fajta stressz, hogy mondjam, stressz az nyilván ért korábban is, ér most is, különböző mértékben, az ugye nem változott. Az én stresszre adott válaszom, hozzáállásom, na az, ami 180 fokot változott, és igazából ugye ezen én sokat gondolkoztam, hogy az egész hogy alakult így, miért alakult így, és egészen hihetetlen, hogy én 27-28 éves koromig el tudtam úgy élni, és ki tudtam járni az iskolákat, és egyetemet végeztem, és ezeket mind jó eredménnyel, hogy konkrétan a semmelyik intézmény vagy iskola nem tanította meg azt, hogy a stresszre hogy kell reagálni. És amikor én 27-28 évesen életemben először találkoztam komolyabb stresszel, ugye előtte értelemszerűen nem, hiszen egyetemre jártam, junior pozícióba dolgoztam, nem bíztak rám akkor a feladatokat, tehát nyilván nem találkozhattam. És amikor legelőször találkoztam, akkor az nekem egy annyira új dolog volt, és olyan szinten nem tudtam vele mit kezdeni, hogy ugye ez lett a testem reakciója, hogy akkor ezen kattogott az agyam, nem bírtam aludni, fölriadtam. Miközben most visszagondolva ezek bagatell dolgok voltak.
Mai fejeddel, mai tudásoddal,
igen, az
az önismereti úttal, ami már eddig a hátad mögött van, és ezzel a kemény küzdelemmel, ami a hátad mögött van, mit mondanál az akkori önmagadnak? Mi lenne a mostani tárházadból, mi lenne, amit akkor alkalmaznál?
Igen, tehát ami kardinális, hogy tehát a jó, mondjuk az alváshoz kapcsolódóan, tehát a jó pihenésnek szó szerint is, és átvitt értelemben is, a nappal ágyaz meg. Tehát, hogyha nappal kiegyensúlyozott vagy, normálisan telnek a dolgaid. Most a kiegyensúlyozottságot úgy értem, hogy ebbe lehet stressz, de az, hogy te azt hogyan kezeled, hogy állsz hozzá, ugye az a kulcs, hogy mennyire körcsölsz rá, mennyire tud elengedni. Tehát én azt mondanám az akkor magamnak, hogy sokkal-sokkal jobban engedjem el a dolgokat. Tehát nem kell mindent, amire nincs rá hatásom, nekem mégis megpróbálni kontrollálni, meg azon agyalni. Nem.
Ez most olyan divatos, hogy na, engedd el, de hogy gyakorlatilag ami konkrétabb tanács az, hogy egy stresszes helyzetben vizsgáld meg, hogy mi az, amit te meg tudsz változtatni. És hogyha valamit nem tudsz megváltoztatni, akkor is még mindig meg tudsz valamit változtatni, és ez a te viselkedésed, vagy a te gondolkodásmódod, hogy te hogyan gondolsz erre, az megváltoztatja az érzéseidet, és ez nyilván megváltoztatja a viselkedésedet is. Erről beszélsz, ugye?
Igen, igen, így van, így van. Egyébként ami nagyon fontos, ugye az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás az új helyzethez. Korábban nem volt ilyen szerepköröm, ilyen felelősségem, nem hoztam olyan döntéseket, aminek XY-nagi következményei lehetnek, de hogyha esetleg akkor jobban tudtam volna ehhez alkalmazkodni, másképp felfogni, akkor biztos, hogy nem jutok el odáig. Illetve a harmadik, amit nagyon ajánlanék az akkor én magamnak, hogy az elején kér segítséget. Kedves fiatalember, aki először szembesülsz ilyen dolgokkal, még az sem feltétlenül volt hiba, hogy mondjuk fél év szenvedés után szintetikus szerhez nyúltam, mert hogyha az egy vagy két hónapig tartott volna, úgyhogy akkor szakemberhez fordulok, akár egy coachhoz például, mint amilyen te is vagy, akár akkor rögtön egy pszichológushoz, egy szakemberhez, akkor lehetett volna egy olyan átmeneti időszak, hogy orvosi felügyelet alatt engem tájékoztatva ezeknek a mellékhatásairól, következményéről, egy rövid ideig, mondjuk altatóval alszok, közben dolgozom a hozzáállásomon, szemléletmódomon, és akkor szépen, egyeztetve ezzel a szakemberrel, el is hagyom ezeket a szereket, és akkor így átmentünk volna egy olyan 1-2-3 hónapon, aminek az is lehetett volna mondjuk a konzekvenciája, hogy figyelj Dávid, ezt a munkahelyet most hagydott, mert a személyiséged erre jelen pillanatban nem alkalmas, hogy ezeket a dolgokat te megold magadba, lehet, hogy 5-10 év múlva, amikor több tapasztalatod lesz, vagy esetleg úgy fejlődsz az utadon, akkor majd újra. De én ugye azt mondtam, hogy majd én tudom, majd én megoldom.
Azon gondolkozom most itt, hogy rengeteg tanulsága van a történetednek. Az első, ami eszembe jutott, az, hogy amit te egyébként közepesen vagy annál jobban meg tudsz oldani feladatot, azért az nem biztos, hogy egy neked való feladat. Most egy munkahely kapcsán mondom. És hogy az önismeret annyira fontos, hogy én például 40 éves korom környékén tanultam meg magamról azt, hogy igenis nekem az erősségem az a stratégiai gondolkodás. Én olyan helyzetekben tudok jól teljesíteni, meg olyan helyzetekben érzem jól magam, ahol én előre föl tudom építeni, hogy mi hogy fog történni, milyen tervjeim vannak A, B, C, D, E, Z helyzetekre, és nagyjából a megfelelő forgatókönyvek szerint lejátszom azt, ami történni fog. Tehát, hogy én például, hogyha engem beraknának egy olyan munkahelyre, ahol folyamatosan hirtelen kell reagálni a környezetben történő eseményekre, mint mondjuk egy diszpécser a mentőszolgálatnál, vagy pont az a meló, amit te csináltál a logisztikában, amit meséltél, hogy én azt lehet, hogy el tudnám végezni közepesen jobban, de hogy biztosan szenvednék benne, és egy idő után biztos, hogy annyira sok stressz lenne ez nekem, hogy nem bírnám elviselni. És egyszerű önismeret az, hogy az ember tudja, hogy azért, mert a főnököm ebben marha jó, vagy a kollégáim ebben marha jók, és én nekem ez nehézséget okoz, nem is kell, hogy rossz legyek benne, de nehézséget okoz. Az nem jelenti azt, hogy én szar vagyok, hanem az azt jelenti, hogy én valami másban vagyok erős, és ezt kéne tudnom, hogy mi az, és ezt kéne tudnom megkeresni munkában is, magánéletben is. Csak ez az egyik, ami eszembe jutott tanulságként szerintem a te történetedből.
Ez abszolút így van. Tehát én nem is tudom egyébként, hogy ha most ez az alvás dolog nem jött volna ki, akkor én most ott lennék-e még, nem hiszem, hogy jól érezném magam. Tehát szerintem ugyanúgy a napjaim szenvedősek lennének, lehet, hogy aludnék, de igen, ez nagyon fontos, hogy ezeket felismerjük.
És van olyan típus, aki meg, bocsánat, hogy beledumáltam, csak hogy van olyan típus, aki meg pont ezt élvezi, hogy wow, reagáltam, van. Megoldottam, igen. Boom, kész,
így van.
És
így
utána
van.
Meg alszik, mint a bunda.
Így van, így van, így van, igen, igen. Tehát nem vagyunk egyformák, ez így van.
Bocsánat, beléd folytottam a szót, hogy valami még volt.
Nem, igazából szerintem semmi extra.
A dr. Máté Gábor nagyon sokat beszél, meg ír a függőségről, és ő éveken keresztül eléggé kemény drogosokkal foglalkozott, segített nekik. Sok esetét le is írja ebben a könyvben. De mindig azt mondja, hogy nem a függőséggel kell foglalkozni, hanem hogy a függőség, ugye ő szerfüggőkkel foglalkozott, ugye a függőség, ahogy mondtam, hogy azért alakul ki, mert van valami fájdalom, amit az adott szer vagy viselkedés elnyom. És eleinte ugye segít. Aztán később problémássá válik. És ő azt mondja, hogy nem a függőséggel kell foglalkozni, hanem a fájdalommal. Hogy honnan jön a fájdalom. Nem tudom, hogy a te önismereti utadon vagy a kutakodásodban ez a téma így följött-e neked?
Hát abszolút. Tehát igazából, amit nemrég említettem is, hogy ugye a nappal ágyaz meg ennek az éjszakának, hogy nálam ezek a problémák, ezek ugye, tehát nekem a legnagyobb gondom, az hiába gondoltam, hogy az alvás, de nem az volt, hanem az, hogy egy mérgező környezetben voltam, nem azt csináltam, amit szerettem volna, olyan súlyok nyomták a vállalaimat, amiket én nem szerettem volna, és ebből alakult ki az egész ördögi kör. Úgyhogy amire tényleg erre rájöttem, akkor utána, amikor ebből úgymond kikecmeregtem, és megtaláltam azokat a dolgokat, amik viszont tényleg boldoggá tesznek. És most mondok egy példát. Egyrészt nekem most van egy olyan munkahelyem, amit szeretek. Nem annyira régen dolgozom ott, viszont nagyon úgy néz ki, hogy egymásra találtunk. Úgyhogy ez a része rendben van. De emellett én most így hobbi szinten...
Mennyire más jellegű a munka? Milyen jellegű a munka?
Teljesen. Abszolút teljesen más. Nemrég hallgattam egy szereplését a startupokkal kapcsolatban, és akkor mosolyogtam, mert már tudtam, hogy fogunk beszélni. Egy startupnál dolgozom egyébként. Egy tech cég, főleg stratégiai, vizionárius, tehát stratégiai gondolkozást várnak el tőlem, üzletfejlesztő szerepkörben dolgozom náluk. Nemzetközi üzletfejlesztés a feladatom. Tényleg imádom minden percét, megtaláltam szerintem ott a helyemet, de emellett, és amit most szerettem volna elmondani, elkezdtem írni egy könyvet. Ez egy olyan hobbi nekem, hogy semmit nem várok el tőle, egy dolgot, hogy készüljön el, tehát hogy legyen meg, akár csak egy Word file a gépemen, az már akkor siker. Ha jól alakul, lehet, hogy kiemtatok belőle egy 10 példányt, és kapnak a rokonaim, meg a barátaim. De ahogy elkezdtem írni...
Ez fikció, írni, vagy a saját történeted?
Fikció, viszont a főszereplő, az egy olyan karakter, ami nem kimondottan én vagyok, de nagyon sok tulajdonsága az tőlem jön, tehát merítettem a saját életemből. Nem az én sztorimat írom le, nem önéletrajz, abszolút egy... Igazából egy, most nem árulok el a titkot, egy kém történetet írok, ahol a főszereplő egy olyan figura, akinek tehát a saját tapasztalataimban merítve építettem fel az ő életét, és ez, hogy tehát konkrétan nekem ez a könyv, ez most a pszichológusom, és hogy miket meg tudok magamról, hogy gondolkozom, hogy akkor ezt a cselekményt, hogy vigyem tovább, itt mit csináljon a főszereplő, meg nekem ez hogy volt, és amikre így rájövök, és amikor így elkap a hív, és akkor jönnek az ötletek, és akkor írom tovább, szóval bum, ez nagyon a talált, és hogy igen, az ember, hogy ilyeneket megtaláljon, amik így szépen a napjait így megtölti körömmel, meg célokat adnak neki, ez szerintem nagyon fontos.
Aha. És a magánéleted, a kapcsolataid hogyan változtak, amióta nem használsz szert?
Mindenképpen jobbak lettek, tehát itt akkor, hogy mi volt mondjuk, ami rossz volt még a szerhasználat alatt, hogy azt el kell, hogy mondjam, hogy én kimondottan és kínosan ügyeltem arra, hogy azért akik tényleg nem a nagyon körönbelül lévők, tehát szűk család mondjuk így, az azért ne nagyon tudjon meg sok mindent arról, hogy mi van velem, úgyhogy velük nem is nagyon romlott meg úgy hely, most az akkori munkatársakon kívül nem is nagyon romlott meg a viszony, hiszen ők nem nagyon tudták, hogy mi van velem. akiket megviselt, feleségem például, hát azért ő vele sokkal jobb, nyilván. Nem azt mondom, hogy akkora gondok lettek volna akkoriban, de mondjuk azért ez nem tett jót. Na, tehát ez egyértelmű. És tehát az egyik óriási motiváció még mindig az, hogy a neki tett ígéretet be is tudjam tartani. Tehát, hogy például azért is vagyok most 11 hónapja úgymond tiszta, mert például neki sem szeretnék még egyszer csalást okozni, magamnak se, gyerekeimnek se, de ő is egy óriási inspiráció. Tehát vele volt a leglátványosabb kihatása ennek az egésznek a negatívumokat érintve is, meg amióta nincs probléma.
Tervezel-e még a jövőben elmenni azért valami függőséggel foglalkozó csoportba vagy szakemberhez?
Nagyon jó a kérdésed. Igen. És igazából csoport. Én egy csoportot szeretnék majd találni magamnak. Eddig nem tettem túl nagy erőfeszítéseket, de ez megfogalmazódott már bennem, hogy jól csatlakozni egy ilyen csoporthoz. Két okból. Tehát egyrészt most én magamra mindenképpen most már úgy tekintek, hogy tehát függő vagyok, csak szermentesen élek. Tehát ez azért nem egy olyan dolog, hogy tegnap volt, ma nincs. Ez soha nem fogom tudni elfelejteni, nem is akarom, ez megtörtént. Nekem is segítene, hogyha egy ilyen csoportnak a tagja lennék. Biztos vagyok benne, hogy könnyebben megelőzném a adott esetben a visszaesést, aminek az esélye mindig ott van sajnos, tehát mindig ott van. Illetve hogyha a csoportban valaki még esetleg hátrébb tart, mint én, rosszabbul van, mint én, hogyha valakinek tudnék segíteni, az külön öröm lenne.
Ez annyira jó érzés, és ezt a saját bőrömön tapasztaltam, ami szerintem most neked is megvan, hogy átmész egy nehézségen, tapasztalatot gyűjtesz, tanulsz magadról, tanulsz egy jelenségről, és utána megjelenik ez a vágy, hogy olyan jó lenne segíteni másnak,
igen,
hogy
igen,
ne szenvedjen annyit,
abszolút,
mint én. És azt a hallgatóknak mondom, hogy amikor te írtál a blogba, amikor leírtad röviden ezt a történetedet, akkor te ugye azt is mondtad, hogy nagyon szívesen állsz rendelkezésére azoknak a hallgatóknak, olvasóknak, akik szeretnének erről valakivel beszélgetni. És hogy te nagyon szívesen tartasz egy segítő beszélgetést, akkor is, hogyha nem vagy hivatásos, vagy nem vagy profi ebben, meg nem is pénzért, csak hogy egyszerűen megvan benned a vágy, hogy másnak, aki hasonló helyzetben van, segítsél, igaz?
Így van, így van. Úgyhogy ha valaki esetleg hasonló helyzetben van, ilyen helyzetben van, szeretne beszélgetni, akkor szerintem rajtad keresztül nyugodtan keressen föl, és én nagyon szívesen
én meg
beszélgetek, beszélgetek vele, meghallgatom, ha tanácsot kér, akkor adok.
Szuper, köszönjük, vagy én is köszönöm a hallgatók nevében. Az a kérdésem így a végén, hogy most hogyan tekintesz a jövőbe?
Abszolút optimista vagyok, és egyébként az, hogy most, tehát ha valaki most találkozik velem, akkor szerintem meg nem mondja, hogy most ennek az elmúlt 5-6 éven hogy történt, tehát hála Istennek most egy jobb szakaszban vagyok, itthon is nagyon rendben ennek a dolgok, szakmailag is jó helyen vagyok, említettem, hogy olyan hobbikat is találtam, amik feldobják a mindennapjaimat, úgyhogy hála Istennek tényleg egy jó időszakban vagyok. Viszont még mindig erre úgy tekintek, hogy ez egy út, tehát ez itt akkor nem lehet hátradőlni, hogy ja, akkor én most már velem bármi történhet, hát én tudom, hogy majd mit kell csinálni. Nem. Tehát ez úgy működik, hogy nekem a mai napig vannak olyan éjszakáim, hogy felébredek mondjuk 4-kor, és nem bírok visszaaludni. Ez egy olyan dolog, hogy aki évekig nyomta az idegrendszerét ezekkel a drogokkal, mondjuk akkor így, tehát kémiai vegyületekkel stimulálta az idegrendszert és eltorzította, az azért javulgat, de tehát ez nem olyan, mint régen, nem úgy alszom, mint régen, hogy elmegyek este, amikor álmos vagyok, leteszem a fejem, és másnap reggel ébredek, ez messze nem így történik. Például kielégítő alvásom van, de sokszor mondjuk tényleg egy korai felvédés után még most sem tudok visszaaludni, és ilyenkor, az, ami régen történt, hogy ilyenkor a világra haragudtam, meg miért történik ez, meg szét idegeskedtem magam, hogy mi lesz akkor másnap, most biztos nehéz napom lesz, és majd nem tudok odafigyelni, meg stb. Tehát nem. Ilyenkor szépen, nyugodtan elviselem a szituációt, amikor már érzem, hogy ez valószínűleg nem fog sikerülni, fölkelek. Még hálás is vagyok, hogy most van egy plusz 2-3 órám, ami amúgy nem lenne, meg tudok nézni egy filmet, tudok folytatni egy könyvet, amit már régóta szerettem volna, vagy tudom írni a sajátomat. Ha éppen nincs tél, akkor ki lehet menni kocogni egyet, még a hajnali órákban már szép idő van, és még nincs az a dögmeleg. Szóval teljesen másképp látom a dolgokat, és éppen ezért a jövőt illetően is nagyon pozitív vagyok, tehát rengeteg tervem van, elképzelhető, hogy jön majd harmadik gyerek is. Szerintem most így jól alakulnak a dolgok.
Hát én ezt nagy örömmel hallom, Dávid, és sok erőt meg egészséget kívánok neked ahhoz, hogy ezek a vágyai teljesüljenek. Végszóként van-e bármi, amit a hallgatóknak üzensz?
A hallgatóknak azt üzenem, hogy soha ne adják fel, hogyha mentális vagy bármilyen más gondjaik adódnak. Mindig van kiút, tényleg, tehát a legsötétebb időszakban is szerintem ez a belső hit ez legyen meg, hogy hogyan lesz az a kiút, miként és mikor. Azt lehet, hogy a pillanatban még nem tudja az ember, de meg lehet oldani, és jobb, hogyha nem egyedül és segítséget kér.
Én erre csak bólogatok egyetértően. Köszönöm szépen, hogy eljöttél az adásba, és elmesélted ezt a történetet. Nagyon hálás vagyok neked, és a hallgatóknak még én is annyit üzenek, hogy ha nektek is van olyan történetetek, amit megosztanátok, de esetleg mondjuk nem szeretnéd névvel, vagy nem szeretnéd a hangodat hallatni a podcastben, akkor írd meg a blogba, a halottnak a coach@gmail.com e-mail címre. Dávid, neked köszönöm, hogy itt voltál.
Szia. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szervusz!
Kedves hallgató, neked nagyon hálás vagyok, hogy ezt végighallgattad. Remélem tetszett az adás, és kaptál tőle valamit. Ha ennyire kitartó vagy, hogy idáig eljutottál az adásban, akkor légy szíves, maradj még velem egy percre. Meglepően sokan jeleztétek már, hogy a podcast és a hírlevél nálatok már megütött egy olyan szintet, amiért szívesen fizetnétek is, támogatnátok anyagilag. Nos, engedtem a nyomásnak, és létrehoztam egy Patreon oldalt, ahol 3 különböző támogatási szint közül tudsz választani. patreon.com/halottnak a coach, vagy tudsz egy egyszeri támogatást is küldeni, a paypal.me/halottnak a coach linkre kattintva, mindezt megtalálod az adásnaplóban. Azt szeretném tőled kérni, hogy bárhol is hallgatod ezt a podcastet, akkor légy szíves, iratkozz fel rá, ha még nem vagy. Ha netán az iTunes-on hallgatod, vagy az iPhone-nak az Apple Podcasts applikációjában, akkor légy szíves, most menj az epizód aljára, és nyomjál rá az 5 csillagra, egy szöveges értékelést, meg aztán végképp nagyon-nagyon megköszönök. Azért is fontos ez, mert ez nem csak egy direkt visszajelzés nekem, hanem ezzel eteted az algoritmust, és így sokkal több embernek fogja ajánlani a Halottnak a Coach podcastet, tehát sokkal több emberhez eljut a garantált világmegváltás. Ha szeretnél egy jó, támogató online közösséghez tartozni, akkor keresd meg a Facebookon a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoportját, és csatlakozz hozzá. Van arra is lehetőség, hogy az adásnaplóban található linken feliratkozzál a hírlevelemre, amiben időről időre elküldöm neked direkt e-mailben az inboxodba azt, hogy mi az, ami engem foglalkoztat, mik történnek a podcast házatáján, mi az, ami engem feldob, mi az, amitől erőt kapok, és így egyébként közvetlenül is tudsz velem kommunikálni. Ha csak szeretnél nekem írni, akkor gyere a halottnak a coach.blog/halottnak Contact oldalra, és mindenképpen mesélj egy barátodnak a podcastről, hogyha szereted. Ja, és még valami. Hogyha esetleg neked gondot okozna karrierváltás, vagy nem találod a munkád értelmét, esetleg munkahelyi konfliktusoktól szenvedsz, túl sok a stressz, és nem tudod kezelni, vagy netán már ki is égtél, szeretnéd újra kezdeni, vagy mondjuk a főnököddel van problémád, esetleg most lettél főnök, és nem tudod, hogy hogy legyél jó vezető, akkor bizalommal kereshetsz engem, mert kidolgoztam egy hibrid coaching módszert, amiben van egy kis önismereti tréning, tanácsadás és coaching. Általában 5-6 alkalom során ki szoktam tudni elemezni a klienseimmel, hogy mi is a problémája, mitől lenne elégedett a munkájában, az életében, a hétköznapjaiban, és hogy hogyan is tudja megvalósítani az ez irányú céljait. Hogyha ez téged érdekel, akkor foglalj egy Skype konzultációt, ahol mi megismerkedünk és megbeszéljük a közös munka kereteit. Az e-mail címem andras.b@gmail.com, vagy pedig egyenesen gyere a halottnakacoach.hu weboldalra. Köszönöm még egyszer a figyelmed, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.